A mi segítségünk és Isten tiszteletünkre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 209. dicséretünket. Leülve folytassuk az éneklést a 658-as számú dicséret éneklésével. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a római levél soron következő részében olvassuk, a 8. rész 18-tól 27-ig terjedő verseiben.
Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogja várja Isten fiainak megjelenését, mert a teremtett világ a hiába valóság alá van vetve nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem mi is, a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Mert ebben a reménységben tartottunk meg, de a látható reménység nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélné is azt? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjuk. Ugyanakkor a lélek is segítségére van a mi erőtlenségünknek. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, amint kellene, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért. Eddig olvastuk az igét, testvéreim, imádkozzunk. Hálás szívvel állunk, Urunk Istenünk, előtted ezen az alkalman is, és megköszönjük neked azt a lehetőséget, hogy a világ zajától elvonulva, elcsendesedve hozzád jöhetünk, együtt magasztalhatunk téged, és az ige hallgatásával egymás hite által épülhetünk. Köszönjük, Urunk, a te szeretetedet, hogy gondoskodsz rólunk, köszönjük azt a mérhetetlen kegyelmet, amivel felénk fordulsz, mert neked gondod van ránk ebben a nehéz időszakban, amikor a világ szenved, amikor háborúk zajlanak körülöttünk, amikor nem tudjuk, hogy hogyan tovább, de köszönjük, hogy neked gondod van ránk, gondod van testünk jólétéről, és lelkünk jólétéről is. Köszönjük a megváltást, amely által mi, akik elfogadjuk a te üzenetedet, a megváltást, a te gyermekeid lehetünk. Urunk, arra kérünk, taníts bennünket a te lelkeddel imádkozni, hogy olyanokat kérjünk, és úgy imádkozzunk, hogy ez neked is kedves legyen. Köszönjük, hogy ebben a reménységben itt lehetünk. Köszönjük, hogy így gondoskodsz rólunk, de megvalljunk, Urunk, hogy olyan sokszor a szenvedések, a bajok, a problémák elvonják a mi figyelmünket, és a mi bűneink felül keverednek, és sokszor nem tudunk imádkozni, nem tudunk úgy imádkozni, hogy ez neked is kedves legyen. Arra kérünk, hogy a te lelkeddel legyél most is közöttünk, legyél velünk eljövendő további életünk szakaszaiban is, és áldj meg bennünket. Amen.
Ami Urunk bűnbocsátó kegyelmét a római levélből olvasom, a 8. rész 33. és 34. versét. Ki vádolja Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki az, aki kárhoztat? Krisztus, aki meghalt, sőt fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ámen. Az ige hirdetésére készülve énekeljük a 266. dicséretet. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni az ő üzenetét, írva található már felolvasott helyen, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 8. rész 20., 21. és 23. versében. Mert a teremtett világ a hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. De nem csak ez a világ, hanem mi is, a lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Amen. Kedves testvérek, amikor elolvastam ezt az igét otthon készülés közben, akkor hát mi jutott az eszembe a jelenlegi válsághelyzet? A hidegháború vége után, a rendszerváltások idején az emberek telítődtek a reménységgel, hogy béke és biztonság következik. Akkor még villamosmérnökként dolgoztam, és a Tököli útról nyílt az a kis utca, ahol az én munkahelyem volt, és a Tököli úton volt egy nagy térszerűség, aminek igazából akkor még nem volt neve, és volt egy kerítésszerű, amire lehetett írni, és emlékszem rá, hogy felírták, hogy Magyar-Román Szolidaritás Parkja. Igen, abban az időben mindenki abban reménykedett, hogy ó, most már a magyarok és a románok tökéletesen kibékülnek. És különben is a szomszédos országokban is megtörtént a rendszerváltás, most már minden jó, most már béke van és biztonság. De sajnos később kiderült, hogy ez a reménység, amit akkor én is átéltem, és nagyon sokan mások, bizony csokonai féle csalfa vak remény volt. Mert hogyha ma körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy háború van az ukránok és az oroszok között, háború van a Hamász és Izrael között, az Európai Unió pedig mindent támogat, ami ellentétes a Bibliával. A migrációt, az LMBTQ mozgalmat, és így tovább most nem akarom sorolni. És még ezen túl is ott vannak a járványok, a földrengések, az árvizek, és így tovább. Most tényleg akár az egész istentiszteletet eltölthetnénk azzal, hogy felsorolom a mai problémákat. A csalfa vak remény déli bábjának eltűnése után reménytelenség és csüggedés következett az egész világ minden népére. A mai ige alapján viszont tegyük fel a kérdést, hogy vajon jogosan reménykedünk-e? Mert reménységről olvasunk, és hogy ez valóban jogos-e. Először szeretnék szólni a teremtett világ szenvedéséről. A 20. versben így olvastam, a teremtett világ a hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Az egész teremtett világ szenved. Mondhatnám azt is, hogy az állatok egymást eszik. Mi is esszük az állatokat. De ettől függetlenül is minden elpusztul. Elpusztul az ember, elpusztul az állat, elpusztul a növény, minden elpusztul. És kérdés az, hogy mi az oka a világ ilyen berendezkedésének. Mert mindent tehetünk, de az emberek nagy része csüggedni szokott. Hát ha ilyen a világ, akkor miben tudnánk mi reménykedni? Mi az oka a világ ilyen berendezkedésének? Amikor Ádám és Éva fellázadt Isten ellen, nem csak őket büntette meg az Úr, hanem az egész teremtett világot is. Így olvassuk Mózes első könyvében, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogáncs kórót teremjen neked, s a mező füvét egyed. Arcod verítékével egyed kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Isten megbüntette az első emberpárt, de kénytelen volt a teremtett világot is megbüntetni, arra átkot mondani. Mert az emberiség nem élhetett tovább az Édenkertjében. Hogyha bünteti Isten az első emberpárt, de a környezet olyan csodálatos marad, amilyen volt, akkor az első emberpárnak már nem is nagyon kellett volna gondolnia a bűnesetre, hanem élhetett volna tovább vidáman és egészségesen. Tehát ezért van a teremtett világ ilyen óriási szenvedésben, mert Isten, amikor az első emberpárt megbüntette, kénytelen volt a világra, a teremtett világra is átkot mondani. Aztán nem csak a teremtett világ szenvedéséről olvasunk, hanem a teremtett világ sóvárgásáról is. A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, és aztán később, ezt írja az ige, az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajódik mindez ideig. A világ ugyan szenved, de mégis felsejlik a kiút a szenvedésből. Ugyanis van egy utalás. Azt mondja az ige, hogy vajódik, tehát a világ az sóhajtozik, sóvárog, vajódik. És az, hogy vajódik, az a szülésre utaló hasonlat. És tudjuk azt, hogy a vajódás fájdalom, félelem és kétségbeesés. De a szülés után minden pozitívra fordul. Ezt igazából a gyermekes asszonyok tudnák elmagyarázni nekünk. A fájdalom nagyjából megszűnik, a félelmet felváltja az öröm, a kétségbeesés pedig a hálaadás. Mert egy gyermek született erre a világra. Tehát az, hogy a világ szenved ugyan, de vajódik, tehát ez a vajódásnak a szenvedése, ez azt jelenti, hogy van ebből a szenvedésből kiút, mint ahogy a vajódásból is kiút az, hogy egy gyermek születik, és minden megváltozik. Mire vár a világ? Az Isten fiainak a megjelenésére. És itt el kell mondanom azt, hogy sajnos még hívő emberek között is van egy félreértés. Mert úgy gondolják, hogy a világ bennünket vár most, hogy megjelenjünk a világ színe előtt, és hogy átvegyük esetleg a társadalmat, a hatalmat, hogy igyekezzünk valami olyasmit építeni, amit lehet esetleg Isten országának nevezni. Igen, vannak olyan szekták is, meg olyan felekezetek is, amelyek úgy gondolják, hogy itt most be kell épülni a társadalomba, és mindent helyre kell hozni, várnak bennünket, ők ezt mondják. De mondjuk meg őszintén, hogy most a világ sok helyen inkább gyűlöli az Isten fiait, mint hogy várná őket, a hívőket. Hiszen azt látjuk és értjük, hogy pert indítanak gyakran a Bibliával egyetértő lelki pásztorok, vagy akár a politikusok ellen is. Nem tudom, hogy a testvérek olvasták-e annak idején, hogy Päivi Räsänen finn volt finn külügyminisztert, be akarták börtönözni, mert a Bibliából idézett, és ezért pert indítottak ellene, és éveken keresztül ez a per lezajlott, és hála Istennek végül is aztán nem zárták börtönbe, de bizony már van ilyen. Van, hogy lelkészeket megbüntetnek pénzbüntetésre, van, hogy le akarják csukni őket, mert a Bibliára hivatkozva néhány olyan dolgot is mondanak, ami a világ számára nem kedves. Aztán gondolhatunk arra is, hogy amikor így olvassuk, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését, akkor itt egy tudattalannak is nevezhető várakozás van, mert hiszen a tárgyak, a növények és az állatok sóvárgása tudattalan. Ők igazából nem tudják, hogy várakoznak és hogy kire várnak, de hát tudjuk azt is, hogy a zsoltárok is írnak például ilyen verseket, hogy a folyók és a hegyek tapsolnak. És ráadásul akkor ez a sóvárgás is olyan, hogy egy tudattalan sóvárgás, mint ahogy ezek a folyók és hegyek, amikor tapsolnak, ez egy bibliai szókép, egy hasonlat, ami egy tudattalan örömöt, tudattalan tapsolást idéz fel, és ugyanígy a teremtett világ tudattalanul reménykedik az Isten fiainak a megjelenésében. Ráadásul azt is el kell mondanom, hogy az igazi sóvárgás nem a jelenről szól, hanem a végső megoldásra, a végső időkre utal. És itt kell beszélni a teremtett világ reménységéről is. Ugyanis így olvastuk az igében, hogy aki alávetette abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Ugyanis amikor az Isten fiai eljutnak a dicsőséges megújulásra, akkor szabadul meg a teremtett világ is a pusztulástól és a nyomorúságoktól. Erre sok utalás van a Bibliában, például az Ószövetségben, Ézsaiás könyvében is olvasunk ilyen dolgokat, hogy akkor majd a farkas a bárányjal lakik, a párduc a kecske gidával hever, a borjú az oroszlánkölyök és a hízott marha együtt lesznek. És aztán folytatódik az ige, hogy a kisgyermek is nyugodtan nyúlkálhat a kígyók felé, nem történik semmi baja, meg aztán ezt is olvassuk, hogy az oroszlán pedig szalmát eszik, mint az ökör. Igen, ez lesz majd egy csodálatos jövő. Tehát minden attól függ, hogy mi lesz az Isten fiaival. Mert hogyha az Isten fiai megszabadulnak a bűntől, a romlandóságtól, akkor a világ is megszabadul az átoktól és a romlandóságtól. És elkövetkezik egy olyan jövő, ami számunkra elképzelhetetlen, hogy az oroszlán szalmát eszik, mint az ökör. Hát ezt el se tudjuk képzelni. De a Biblia írja, és ez lesz valóban az a csodálatos jövő, amiről Ézsaiás próféta is ír. Tehát minden attól függ, hogy mi lesz az Isten fiaival, a hívő emberekkel, és ezért most róluk kell beszélni. És megint elkezdem az elejéről, mert először Isten fiainak a szenvedéséről kell beszélni. Mert gyakran bizony, sajnos, így is mondhatjuk, hogy sajnos, de nincs különbség a hitetlenek és a hívők fizikai szenvedései között. A gyülekezetben is sorolhatnám az újjászületett embereket, akik szenvednek súlyos betegségektől, vagy baleset miatt, akik régóta kórházban vannak, és akik közel kerültek már a halálhoz, vagy említhetem most a mi szeretett Pircsinket, Kapcsos Józsefnét, aki hosszú ideig volt gyülekezetünk pénztárosa, és aki most csütörtökön hunyt el. Vagy utalhatnék hármunkra, Lacira, Emikére és magamra. Mind a hárman rákosok lettünk. Igen, Isten fiainak is vannak szenvedéseik. Nem remélhetjük azt, hogy igen, a hitetlenek azok szenvednek, mi pedig nekünk minden szép, minden jó, semmi szenvedés nem fenyeget bennünket. És ezért, mivel a hívő embereknek, Isten fiainak is van szenvedése, ezért mi is sóhajtozunk. De azért hozzá kell tennem, hogy nem reménytelenül. Ami fáj, az fáj. De nem csak a múltra és a jelenre tekinthetünk, hanem a jövőre is. És ez a mi reménységünk. Hogyha a jövőre tekintünk, ez a mi reménységünk. És ezért most nem csak a teremtett világ reménységéről beszéltem, hanem most fogok beszélni az Isten fiainak a reménységéről is. Így olvastam az igében, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. És kedves testvérek, ez nagyon-nagyon-nagyon fontos. Az újjászületett embernek most még csak fél üdvössége van. Mi nem szoktunk erre gondolni, mondjuk meg őszintén, nem szoktunk erre gondolni. De itt a Földön, a jelenben érvényes, hogy újjászületéskor elérve hitetek célját, a lélek üdvösségét, írja Péter apostol első levelében. Ekkor már Isten fiaivá leszünk. Ez igaz. De Isten úgy teremtette az embert, hogy lelke is van, de teste is van. És hogyha arra gondolunk, hogy Krisztus hogyan ment fel a mennybe, hogy magával vitte a saját testét a mennybe. Jó, egy megdicsőült test, az igaz. De ott most Jézus Krisztus nem csak lélekként van jelen, hanem testként is. Lelki testként, az igaz. Dicsőséges testként, az igaz. De mégis ott van a lelke is, és a teste is. Isten úgy teremtette az embert, hogy lelke is van, teste is van. Ezért van szükségünk a feltámadásra, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Ez a teljes üdvösség, a testi és lelki üdvösség. És ekkor állít Isten helyre minket a bűnesetből, és ekkor újul meg teljesen a teremtett világ is. És ez az Isten fiainak a reménysége. Olyan tökéletes dolog, hogy ez a 8. fejezet benne van a Bibliában. Aztán majd a folytatás is csodálatos. Csodálatos. Most nem olvastuk tovább természetesen, majd következő vasárnap kerül sor a folytatásra. De olyan csodálatos dolog, hogy nekünk nem kell elkeserednünk, mint ahogy a világ elkeseredik. Mi is sóhajtozunk, mert mi is szenvedünk. De tudjuk, hogy a sóhajtozásunknak kimenetele van a reménységre. És a reménység az, hogy ha meghalunk, akkor fel fogunk támadni egy csodálatos lelki testben, egy megváltott testben, mint ahogy Jézus Krisztus feltámadt a maga dicsőséges testében. és teljes lesz majd az üdvösségünk, testi és lelki üdvösség. És akkor újul meg a teremtett világ is. De azért még egyetlen egy dologról szeretnék beszélni, hogy ennek a reménységnek mi a forrása, vagy így is mondhatnám, hogy ki a forrása. Hogy mindez a jó, amiről eddig beszéltem, miből következik? Hát Jézus Krisztus golgotai kereszthalálából, a megváltásból, a harmadnapi feltámadásából, az üres sírból. Pál apostol a Timóteushoz írott első levél első részének első versében egy kicsit összetett módon, de ír Jézus Krisztusról, mint a mi reménységünkről. Ő a mi reménységünk. Ő váltott meg bennünket. És még egy nagyon fontos dolog van, amire Ézsaiás próféta utal a könyvének 53. részében. Minnyájan, mint juhok eltévejettünk, mindenki a maga útjára tért, de az Úr ő rá, már mint a megváltóra, vetette minnyájunk vétkét. Tehát Ézsaiás próféta ír a megváltásról. Ézsaiás próféta ír arról, hogy hogyan juthatunk mi el lelki értelemben az üdvösségre, a bűnbocsánatra, az örök életre, az üdvösségre. De azért itt van egy olyan ige is ebben az 53. részben, amire kevésbé szoktunk figyelni, vagy legalábbis nem feltétlenül úgy értjük, mint ahogy kellene érteni. És így mondja Ézsaiás, pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. Tehát nem csak a bűnbocsánatra van lehetőség Jézus Krisztus keresztjére gondolni, arra tekinteni, ő benne hinni, fölnézni rá a keresztre, és elfogadni a megváltást, hanem erre is, hogy a mi betegségeinket viselt, és a mi fájdalmainkat hordozza, hogy egyszer majd a betegségeinknek és a fájdalmainknak is vége lesz. Mikor lesz vége? Akkor, amikor feltámadunk az örök életre, vagy ha még élünk akkor, amikor Jézus visszajön, akkor átváltozunk, elragadtatunk, ővele együtt leszünk. És Pál apostol is több helyen ír arról, hogy tulajdonképpen azt várná, hogyha nem is kellene meghalni, hanem átváltozhatna az ő élete egy olyan életté, amikor már a megváltott, dicsőséges emberi testben lehetne. Hát igen, ez a két megoldás lehet. Az egyik az, hogy aki meghalt Krisztusban, ő benne hívővé lévén, és feltámad Jézus visszajövetelekor, akkor elnyeri a dicsőséges mennyei testet. De aki élve megéri Jézus visszajövetelét, annak a teste pedig elváltozik. A romlandó emberi testből mennyei dicsőséges emberi test lesz. És tulajdonképpen Ézsaiás próféta is utal erre. És hát vannak olyan szekták, amelyek úgy gondolják, a karizmatikusok, hogy ez, hogy a mi betegségeinket viselt és a mi fájdalmainkat hordozta, hogy ez a földi életünkre is vonatkozik, és ezért mondják azt a karizmatikusok, hogyha valaki igazán hívő, akkor semmiféle betegség nem vesz rajta erőt. Ez félreértik a karizmatikusok, mert ez nem a jelenre vonatkozik, hanem a jövőre vonatkozik. Arra, amire itt utal Pál apostol, hogy egyszer az Isten fiai, a hívő emberek, várván a fiúságra, majd elérkeznek arra, hogy megváltja Isten az ő testüket is, hogy feltámadnak, és így lesz örök életük. A reménység forrása tehát Jézus Krisztus, az ő kereszthalála, a megváltás, és az ő üres sírja, azaz, hogy feltámadta halottak közül. Ez a reménység legyen bennünk is, most és mindörökké. Amen. Az igére válaszoljunk, az 581. dicséret 5. és 7. versével. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, valóban hadd dicsérjünk téged. Hadd dicsérjünk téged nem csak azért, mert csodát fogsz velünk tenni, hanem azért is, hogy ezt előre tudatod velünk a Bibliából. Hogy reménységünk legyen, hogy úgy tekintsünk a környezetünkre, úgy tekintsünk saját magunkra, hogyha tele vagyunk is szenvedéssel, és tele van ez a világ is szenvedéssel. Úgy sóvárogra várhassunk téged, sóhajtozzunk, hogy visszajöjj. A te visszajöveteledre várunk, ó Jézus Krisztus, amit megígértél nekünk. Nem tudjuk, hogy mikor következik ez be, hiszen azt mondtad nekünk, hogy egyedül az Atya tudja, még te sem tudod. De köszönjük, hogy mégis egyszer megtapasztaljuk, mert valóság lesz, hogy visszajössz. És akkor minden hívő gyermeked feltámad dicsőséges mennyei testben, és ez a világ is elváltozik. Ez a világ is megszabadul a romlandóságtól. Köszönjük, Urunk, hogy ez lesz majd, és hogy erre adsz nekünk reménységet. Kérünk, Urunk, hogy amikor a hétköznapi életet éljük, és tesszük a dolgunkat, amikor munkahelyre járunk, vagy iskolába járunk, vagy otthon el vagyunk foglalva olyan emberekkel, akik nyomorúságban vannak, akár idősek, akár fiatalok, és őket kell ápolni, vagy őrájuk kell vigyázni, gondoskodni róluk, hogy ne foglaljon le bennünket ennyire a szenvedés, a tennivaló, hanem soha ne felejtsük el a reménységet, soha ne felejtsük el azt a jövőt, amit készítesz a számunkra. És tudjunk úgy tekinteni e földi dolgainkra, hogy félig pedig a jövőre tekintünk, mert ami itt van ezen a földön, az ideig való, de ami a mennyben van, az örökké való, és ezért jó, hogyha nem csak az ideig valókra nézünk, hanem az örökké valóra, a te dolgaidra. Így kérünk, Urunk, hogy végezz el bennünk, hogy megismerjünk téged, hogy mi is a te gyermekeid lehessünk, Úristen, hogy Krisztusnak a megváltottjai lehessünk, hogy ne csak elméletileg higgyük azt, amit olvasunk az igében, hanem gyakorlatilag is, hogy valóban újjászületett gyermekeid lehessünk. És kérünk, hogy ne csak gyermekeid legyünk, hanem engedelmes gyermekeid legyünk, hogy neked engedelmeskedjünk, hogy kérjük az életünk eseményeire és döntéseire a te útmutatásodat, hogy azt megértsük, és aszerint tudjunk dönteni még akkor is, hogyha emberileg erre nem nagyon vágyunk. Úrunk, megvalljuk, hogy olyan sokszor átéltük már hívő emberekként, hogy valamitől rettegtünk, és valamit csalódásnak vettünk, és aztán kiderült, hogy az volt a legjobb az életünkben. Köszönjük ezt neked, Urunk, és kérünk, hogy higgyük el, hogy akik téged szeretnek, azoknak minden a javukra szolgál. Akár jó, akár emberi szemmel nézve rossz, de a javunkat szolgálja, és te végzed el bennünk és körülöttünk. Így kérünk, hogy hadd legyünk háládatos szívűek, hogy hadd engedelmeskedjünk neked, és hadd adjunk neked hálát mindenért, ami velünk és körülöttünk történik. Urunk, így kérünk a betegekért, a gyászlókért, a nyomorúságban lévőkért, de hadd kérjünk így az örömben élőkért is, hogy jó és rossz egyaránt hozzád vezessen bennünket. Kérünk gyülekezetünkért, kérünk országunkért, kérünk Európáért és az egész világért. Úrunk, annyi nyomorúság van, annyi szenvedés van, de olyan jó tudni, hogy egyszer mindennek vége lesz. Kérünk, hogy biztos bátoríts bennünket, és vigasszalj hétköznapjainkban is. És kérünk, Urunk, hogy Te hallgass meg a mi csöndben elmondott imádságainkat is. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Áldás békesség.